Jó estét kívánok! A billenési pont, ez a mai beszélgetés címe, a mikrofonnál a szerkesztő Rékai Gábor, és rögtön bevallom önöknek is, és beszélgető társamnak, Marosán Györgynek is, hogy én még nem találkoztam ezzel a fogalommal, azért is gondoltam, hogy érdemes lenne beszélgetni, és hát főleg érdekes és érdemes a megbeszélésre mindaz, amit jelent. Tehát, induljunk a KH-tól, ez egy társadalomtudományi, nem tudom, terminus technikusnak lehetne minősíteni, de mit jelent?
Ha ezzel a szóval, hogy billenési pont nem is találkoztál, valószínű találkoztál más olyan fogalommal, ami nagyon hasonlít ehhez, ilyen például az inflexiós pont. Vagy ilyen, ugyanebben a gondolatkörben, mondjuk a kritikus tömeg, vagy az utolsó csepp a pohárban, tehát magát a jelenséget ismerjük. Arról van szó, hogy valamilyen rendszerben, valamilyen jelenségben lezajlanak változások, a változást nem érzékeljük igazán, és egyik pillanatról a másikra a rendszer minősége megváltozik.
Hát különösen nem érzékeljük, hogy benne vagyunk, mert ugye a pohárra ránézünk, akkor ott azért a csöpögtetést látjuk, de itt éppen a társadalom folyamatáról van szó.
Pontosan erről van szó. Maga a billenési pont fogalma a 70-80-as években született, amikor a szociológusok a városfejlődés kutatva egy nagyon érdekes és eléggé ellentmondásos jelenséggel találkoztak. Az első cikk azzal volt kapcsolatos, hogy Amerikában bizonyos lakóterületeken, amikor kezdenek beköltözni afroamerikaiak, egy ideig semmi változás nincs, minden szokásosan zajlik, majd amikor az arányuk eléri mondjuk a 20%-ot, a közösség elbillen, és a fehérek menekülésszerűen elhagyják a területet. Tulajdonképpen az első cikkekben jelenik meg angolul a tipping point fogalom. Ezt utána sokan átvették, de nem volt különösebben ismert, míg nem 2 vagy 3 évvel ezelőtt jelent meg egy Malcolm Gladwell nevezető amerikai írónak a könyve, ami ezt a címet viseli, hogy tipping point, vagyis billenési pont.
Azt hiszem, hogy ehhez hasonló példát már, hogy afroamerikai, vagy bárki bevándorló megváltoztat egy közösség életét, jó néhány társadalom akár itt Európában is felmutathat. Tehát egy kicsit hasonló például azt hiszem az is, hogy a városból kimennek, akkor a zöldövezeti lakóvá válnak, aztán egyszer csak olyan sokan lesznek már a zöldövezetben, hogy az már nem zöldövezet, és elindulnak visszafele.
Pontosan.
Noha ez nem egy mondjuk társadalmi rétegek kérdése, hanem egy lakó.
Bár szeretném elmondani, hogy itt nem csak ilyen, ha úgy tetszik, ellentmondásos, negatív jelenségre kell gondolni, mondok egy másikat, ami tulajdonképpen sokkal egyszerűbb, ahogyan mondjuk a fax gépek elterjednek. Valamikor 1984-ben a Sharp bevezeti az első olcsó faxgépet Amerikában, első évben eladnak 80 ezret, második évben eladnak 90 ezret, harmadik évben eladnak 100 ezret, majd a következő évben 1987-ben 1 milliót adnak el. Tehát valami történt itt 86 és 87 között, erre a jelenségre mondják azt, hogy az adott rendszer elbillen, minőséget vált, egészen más lesz, mint tegnap volt, annak ellenére, hogy amikor este lefeküdtünk, még minden ugyanolyan volt, és reggel, amikor fölkeltünk, a társadalom megváltozott.
Mindezzel együtt folytassuk még, illetve még egyetlen példát azért mondjunk, bár nagyjából gondolom azért mindenki érzékeli, hogy miről van szó, de mielőtt kifejtenénk ennek a lényegét és netán következményeit, a te munkádban, amelynek alapján erre a beszélgetésre sor kerül, egy nagyon izgalmas és hát kultúrtörténeti szempontból is érdekes Húsvét-szigeteki példa van, lényegében ugyanerre.
Ez egyébként nem csak a Húsvét-szigeteken történt meg, ha nem is minden, de nagyon sok vagy több csendes-óceáni szigeten. A következőről van szó, legalább 1000 évvel ezelőtt egy kis közösség partra száll ezen a szigeten, amelyik a környezetétől meglehetősen távol van, ez a végzetében egyébként nagyon fontos szerepet játszik. Maga a paradicsom lehet a számukra, kellemes éghajlat, megtelepednek és elkezd a közösség növekedni. Kezdetben semmi probléma nincs, élik azt az életüket, amit megszoktak, amelyet örökül kaptak a korábbi helyükön, és azt folytatják tovább. A Húsvét-szigeten 11 kis közösség telepedik le, e közösségek között mindig is jelentős villongások voltak, de ez megmaradt bizonyos tolerálható szinten. A közösségek növekednek, majd ahogy a számuk megtízszereződik és eléri mondjuk a 15 ezret, a kezdeti közösség, ami néhány száz fő volt, gyakorlatilag egy nemzedék alatt a társadalom összeomlik. A sziget eltartó képessége lecsökken, gyakorlatilag kivágják az összes fát, a végén már arra sincs fa, hogy tüzeljenek, a közösségek egymásnak esnek, és gyakorlatilag legyilkolják, megeszik egymást, míg nem két-három évszázad múlva kialakul a Húsvéti-szigetnek az a képe, amit ismerünk, és amelyet a odautazók, felfedezők leírtak, kopár, szegényes, rettenetes körülmények között tengődő emberek vannak.
Lévén a terület nagyon kicsi eltartóidővel rendelkezik.
Az érdekes számunkra az, hogy a fejlődés nagyon sokáig majdhogy nem sikertörténet. Létszámban szaporodnak, a fogyasztásuk nő, majd gyakorlatilag egy nemzedék alatt az egész összeomlik. A cikkemben arra utaltam, hogy bizony, ha végig tekintünk az emberiség fejlődésén, az elmúlt 500 év ugyanilyen siker volt. Döbbenetes létszámbeli növekedés van, döbbenetes fogyasztásbeli növekedés van, döbbenetes gazdagodás van, hogy vajon nem áll-e fönt az a veszély, hogy az emberiség is valamiféle billenési ponthoz közeledik, mert a billenési ponthoz közeledve nem igazán látjuk, erre vonatkozik a cím, mint éjjeli tolvaj, jön a végzet, és kerül nagyon nehezen megoldható helyzetbe az emberiség.
Hát mielőtt a lényeges kérdésekre térnénk, egy ehhez közvetlen kapcsolódó, talán apróbb dolog. Mindezzel nem kezdenek foglalkozni felelős tényezők, az éjjeli tolvajlátó készüléket, társadalomtudósokat, futurológusokat, jövőelemzőket, de most nem a halott látókra gondolok, és a hasonló csodadoktorokra nem alkalmaznak? Hát azért ez itt van a küszöb környékén.
Ez így van, ugyanakkor hagy használjak még egy fura kifejezést. Egy másik cikkemben használtam, és én is olvastam másutt egy különös fogalmat, az úgynevezett Boyd Fogg szindróm, a megfőtt béka szindróma. Ez a jelenség arra vonatkozik, hogyha egy békát bedobnak egy tál forró vízbe, azonnal kiugrik. Ha azonban a békát beteszik egy tál hideg vízbe, lassan, fokozatosan kezdik melegíteni, a béka gyakorlatilag megfőzhető, ugyanis nem veszi észre a környezet lassú, fokozatos változását. A Húsvét-sziget is, az emberiség is, nagyon sok házasság, nagyon sok vállalat kerül ezzel a problémával szemben, a korábbiak során mondtad, benne élünk, nagyon nehéz észrevennünk, hogy valami alapvetően megváltozott.
Bocsánat, még egy példa eszembe jutott, nem bírom ki, hogy ne szerepeljek vele. Volt annak idején, azt hiszem, egy Komlós nevű állati domár, aki elkezdte a kis oroszlányát emelgetni, mit tudom, 70 kilós korában, így a vállára fölvette, és minden tovább nélkül fölemelte. És az oroszlán nem tudom már hány kilósra megnőtt, de mintán minden nap felemelte, a 250 kilós oroszlánt is simán föl tudta emelni. Hát ez is valami ilyesmi, hogy fokozatosan csinálta, nem vette észre, hogy ha a 250 vagy 300-nak kellene kezdeni, biztos, hogy meg se tudná mozdítani.
Ez érdekes, mert erre viszont azt tudom mondani, a történet akkor volna igazán ideillő, ha viszont azt mondtad volna, hogy és egyszer csak fölvette, és összeomlott alatt,
nem
és
tudom.
Nem érte tette meg, hogy miért, hiszen tegnap is, tegnap előtt is így történt.
Lehet, hogy a béka jobb volt, mint az oroszlán, készsége.
De valójában a jelenség ez. Nagyon nehéz ezt észrevennünk. A tudomány szerepe, hogy megkeresse ezeket a jelzéseket, és a billenési pontra, hogy visszatérjek, voltak éppen az a feladat, hogy lassan gyűjtsük össze azokat a jelzéseket, amelyek arra utalnak, hogy valami megváltozott. De az emberek nem nagyon hiszik ezt el. Nagyon nehéz meggyőzni az embereket, hiszen az emberek egyik oldalon azt látják, hogy még mindig elég szegények vagyunk, még mindig többet kellene fogyasztanunk, még mindig többet kellene elérni, és amikor valaki azt mondja, hogy vigyázz, óvatosan fogyasz, óvatosan növeld a fogyasztásodat, hajlamosak azt mondani, hogy ez valami rossz dolog.
Hát pontosan ez az, és az előbb utaltam rá, hogy az igazán fontos kérdések a beszélgetésünkben most jönnek. Hát, hogy tudnélik, nem lehet nem észrevenni a párhuzamot a Húsvét-szigetek, és mondjuk a földűrhajó között. Tehát mindaz, ami történik ökológiai szempontból, elég messze vagyunk minden más világtól, eléggé végesek a kincseink, egyre többen leszünk, tehát népesedés politikai előrejelzések, kiotói egyezmény, aláírás, nem aláírás, levegőszennyezés, ezek úgy lassan már megunt petárdáká válnak, de ebben a megközelítésben a fővő béka perspektívájából rögtön egy kézzelfogható valóság.
Hogyne, csak itt az a baj, hogy ugye ezeknek olyan következménye van, amivel a legtöbb ember, és hogyha beleesem ezekbe a problémába, én magam sem, és nyilván te magad sem, nem szívesen nézünk szembe. Ha például azt mondod, mindannyian azt szeretnék, hogy a benzin ára 200 forint legyen. Ha azt kérdezem tőled, mennyi lesz a benzin ára 25 vagy 30 év múlva, akkor az valószínű, hogy jelenleginek 10-szerese lesz. Ha azt kérdezem tőled, mennyit szeretnénk, hogy hány év legyen a nyugdíjkorhatár? Mindenki azt szeretné, hogy a nyugdíjkorhatár 60 év legyen. Ha előáll egy politikus azzal, hogy legyen a nyugdíjkorhatár 75 év, ilyen őrült nincs, és ilyen embert nem választanak meg, holott a nyugdíjkorhatár növekedni fog. Tehát van itt egy nagyon érdekes jelenség, miközben egyénenként, ha erről beszélünk, persze mindenki elfogadja, igen, vissza kell fogni magamat, nem szabad annyit, jobban kell gondolni, de valahogy amikor összejövünk, és most döntést hozunk, hogy milyen politikai irányt, vagy milyen politikust választunk meg, akkor egy olyan politikust, amelyik megmondja nekünk ezeket a korlátokat, nem szívesen választunk, ugyanúgy nem szeretjük, ha az orvos mondja ezt el nekünk, ugyanúgy nem szeretjük, ha a tanár mondja, és így tovább.
De tényleg akkor ennek mi az oka, mert az egyes ember szintjén most éppen belekezdtél. Ha az orvos azt mondja, hogy fogjon le, hagyja abba a dohányzást. Hát kevés kivételtől eltekintve, és azok is inkább azok, akik már valami közvetlent megéreztek, betegség után vannak, valami nagyon súlyos trauma érte őket. Egyébként az ember azt mondja, hogy hát igen, hát ez tényleg így van, és a 90%-uk nem tesz semmit, ha csak. Na most ez érvényes, hogy úgy mondjam, globális megközelítésben is?
Hát úgy tűnik, igen. Nem tudok okot mondani, pontosabban lehetne az okokat boncolgatni, de nagyon messzire vezetnének. Én azt szoktam megint, hogy egy ilyen hasonlattal éljek mondani. Olyanok vagyunk, mint az egyszerű hölgy, aki bemegy a cipőboltba, és kér egy cipőt, ami kívülről 37-es, belülről 42-es. Hát ugye ilyen cipő nincs. Ezt kellene tudomásul vennünk, mindig erre kérdezünk rá. Tehát a mama ezt kérdezi a lányát, hogy nem látod ezt, lányom? Amikor másról van szó, ezt mindig látjuk. Amikor rólunk van szó, velünk történik meg a dolog, akkor nem értjük.
Illetve hát értjük, de azt mondanám, hogy a következtetéseket nem vonjuk le talán azért, mert azt mondjuk, hogy a mi végéges életünkben 20-30-40 éven belül nem nagyon, még talán a gyerek is megúszta, előbbre meg nem is láttuk.
Ez így van, erre viszont, hogy is mondjam, én, mint aki kutató vagyok, semmi más nem tudok mondani, ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy a tudomány ezeket a jelenségeket kutassa, de szeretném valamire mindannyiunk figyelmét fölhívni. A tudomány eredményei nagyon sokszor bizonytalanok. Tehát ha a környezetről beszélünk, mennyi idő múlva fogy ki az olaj, hogyan is néz ki ez a globális fölmelegedés. Vannak kutatások, amelyek ezt mutatják, vannak kutatások, amelyek azt mutatják. Mivel a kutatások nem egybehangzóak még, ezért a mindennapi ember és egy picit a politikus is azt mondja, hogy addig én nem lépek, amíg egyességre nem kerülnek. Nem lehet itt más megoldást választani. Szabadságot a kutatónak, pénzt a kutatónak kutassa, a tudományon belül ezeket folytassák le, és onnan csorogjon valahogy át. Én sajnos azt látom, hogy nagyon sok esetben különböző politikai irányok, és az emberek is ilyenek, vegyük az embereket, amikor arról van szó, hogy teszem azt, a dohányzás rákot okoz. Akkor aki nagyon nem akar leszokni a dohányzásról, az azt mondja, hoppá, olvastam most egy olyan kutatást, ami éppenséggel azt mutatja, hogy jaj, nagyon jó a dohányzás.
És a spenót okoz rákot.
Pontosan erről van szó. Tehát annyit tudok az embereknek mondani, és hogy visszatérjek egy röviden pont a billenési pontra, hogy amikor a billenési ponthoz kezdünk eljutni.
Hát amikor érezzük, nem kell megérezni.
Két irány van, és tulajdonképpen ez a nagyon nehéz. Ahogy közeledünk, egyre erősödik a nyomás, hogy amire egyébként azt hiszem a cikkben én is célzok, hogy zárjuk össze a sorokat, ne sokat gondolkodjunk, hanem kövessük a vezért, és közben szintén nő a nyomás, hogy nyugi, üljünk le, egyezzünk meg másokkal. Tehát ugye a Húsvét-szigeteknél is az egyik borzalom az volt, hogy ahogy kezdett a Húsvét-sziget ökoszisztémája összeomlani, ahelyett, hogy a közösségek összeálltak volna, összefogtak volna, hogy alakítsuk át az életünk kulturális mintáját. Egy most készülő könyvemben nem ezt a példát, hanem egy másik nagyon érdekes, párhuzamos példát használok, ugyanis vannak olyan szigetek, ahol ugyanúgy összeomlanak, ahogy a Húsvét-szigeten, és van olyan sziget, ahol képesek stabilizálni. Nagyon érdekes összehasonlítani ezt az eltérő módon reagáló kultúrákat, mi az, amit itt jól csinálnak, mi az, amit ott rosszul csinálnak, és a tapasztalat csak ez. Nem erőszak, megértés, racionalitás, Tehát körülbelül ebbe az irányba lehet menni.
Nem mondtad ki, de itt, amikor a vezérről beszéltél meg, hogy zárjuk össze sorainkat, akkor megint csak nem lehet nem a napjainkban felerősödő, hát mondjuk egyszerűen vallásháborúnak, de elég primitíven megközelítve a jelenséget, szóval nem lehet nem erre, vagy erre is gondolni.
Részben így van, de itt világosan kell látni, hogy a választóvonal nem a vallásos és a nem vallásos között van. Itt a választóvonal a racionálisan és toleránsan megoldást kereső és a nem racionálisan és nem toleránsan megoldást kereső között van. Az európai fejlődés lényege, bár ez megint nyilván messzire vinne, nem a kereszténységében van, hanem abban van, hogy ez a kereszténység lehetővé tette a szabad gondolkodást, ha úgy tetszik, a piac fejlődését, a szekularizációt, amikor azt mondta, hogy magánügy, abban hiszel, amiben akarsz, de vannak bizonyos közös szabályok. Azt gondolom, hogy valami ilyen fejlődés volna jó az egész emberiség számára, de meg kell mondani, hogy nem toleráns és elfogult irányzat lehet nem vallásos is.
Pontosan ezt akartam mondani, nem biztos, hogy jól használtam a szót, meg idézőjelben is gondoltam, de hát akkor azért mégis még egy kérdés erejéig itt kell maradni. Jó, ez így igaz, ahogy te mondod, Európára, hogy a kereszténység nyitottabb, türelmesebb, illetőleg esetleg nem ilyenfajta megközelítése. Na de itt más ideológiák is megjelennek, vagy ha tetszik, más hitek is megjelennek a véres valóságban.
Én egyebek mellett menedzsmenttel foglalkozom, stratégiai menedzsmenttel, és a menedzsmentben van egy nagyon érdekes kutatási irány, az intercultural management, a kultúrák közötti menedzsment. És ez nagyon érdekes tapasztalatokat ad a számomra. A kérdés azért nehéz, és annyiban összefügg a billenési ponttal, mert két szituáció van. Az első, hogy nem közelítettük meg, még egy távol vagyunk a billenési ponttól. Ha ez van, akkor a megoldás az, kövesd a kultúraközi menedzsment ajánlatát, aminek az a lényege. Légy óvatos a másik kultúrával. És itt a könyvekben leírják azt a checklistet, azokat az ellenőrző kérdéseket, amire figyelj. Ne gondold azt, hogy amit te látsz, az pontosan úgy van. Ne gondold azt, hogy a tied az egyetlen, ne akarsz semmit erőszakkal, óvatosan fogd föl, becsüld a másikat, és így tovább. És azt kell mondani, hogy ahogyan két vállalat egyesülésénél ez a megoldás, ahogyan két eltérő kultúrkörből származó embernek a házasságánál is ez egy nagyon fontos dolog, ugyanúgy hosszú távon az emberiség számára is ez a fontos. Egy baj van, hogy amikor túlléptünk a billenési ponton, az majdnem egy olyan helyzet, mint amikor az öngyilkos kiugrott az ablakon. Innen már nincs visszaút, és akkor a dolgok egészen másként vetődnek föl. Én abban hiszek, azt remélem, hogy az emberiség ezt nem érte el. Ha viszont ez így van, akkor a másik kultúrát, legyen az vallás, civilizációs forma, életmód más, tolerálni kell. Ez még akkor is igaz, ha ez sokszor nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és ezt másokkal meg kell vitatni. Furcsa a mi szemszögünkből egy egészen más kultúra, és az ő szemszögükből ugyanúgy más egy egész kultúra. Az egyetlen, amit tudok mondani, hogy mi, akik így a Földön vagyunk, és ugye te használtad ezt a helyesen a Föld űrhajó gondolatmenetet, ugye a Föld űrhajóba az van, majdnem, mint a Húsvét-szigetnél nem tudunk tovább menni. Itt kell megegyezni, miközben egymást toleráljuk, bizonyos életmóddal kapcsolatos viselkedési formákat közösen kell kialakítani. Ez a fogyasztásra, az emberi jogokra és még néhány ilyen dologra érvényes, és itt csak annyit látunk, hogy egyelőre a világ szegényebbik és gazdagabbik fele egymásra kiabál. Ugye a gazdagabbik fele azt mondja, hogy az a baj, hogy túlnépesedsz, a szegényebbik fele meg azt mondja a másiknak, hogy te meg túlfogyasztasz. Valószínű, mind a kettőben komoly igazság van, és nem lehet várni, hogy majd ő abba hagyja a túlnépesedést, a kettőt együtt kell indítani, de képzeljük el, milyen nehéz számukra. Az egyetlen örömök, hogy sokasodnak. Erről lemondani, miközben nekünk meg az egyetlen örömünk, hogy fogyasztunk. De mind a kettő van, és mind a kettőt valamilyen értelemben korlátok közé kellene szorítani.
Hát amikor az öngyilkos hasonlatot hallottam, akkor az jutott eszembe, hogy hát ugye ott már sok mindent nem lehet csinálni, ha kívül van az ablakon. Legfeljebb a zuhanó alá, ha van elég idő, akkor egy ponyvát lehet tenni, és hogy a mi esetünkben mi a ponyva, azt most mi egyre valószínűleg nem is nagyon tudjuk, és főleg, hogy kitenni oda, de villenési ponthoz is tartozik, meg a beszélgetés logikájából is azért adódik még valami. Hogy tudnélik, hogyan is megy ez a kultúra közi kapcsolattartás, kapcsolatépítés, béke, tolerancia akkor, és ez a válasz lehetetlenségét mutatja, amikor mondjuk egy alapvető gondolkodásmód az emberi élet végét nem szomorúnak, tragikusnak és semmiképp se kívánatosnak tartja, míg egy másik gondolkodásmód szerint az a nirvána. És most arra gondolok, hogy egyszerűen olyan alapértékeket az emberi életet tekintetben, tiszteletében nem egyezünk, amikor nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor mi a közös alap?
Ez így van, erre viszont azt tudom mondani, hogy akkor is meg kell egyezni. Tehát én ma azt látom, hogy országon belül is, a világon belül is a választóvonal nem értékek mentén van, hanem aszerint, hogy az egyik hajlandó-e kompromisszumot kötni, a másik pedig nem hajlandó. Ha valaki azt mondja, hogy csak a piac, ha valaki azt mondja, csak az egyenlőség, ha valaki azt mondja, csak a tradíció, és nincs alkú, csak ez van, az mindegyik rossz. Ha valaki azt mondja, hogy van tradíció, de üljünk le beszélni. Van piac, bebizonyosodott, sokakkal ellentétben állíthatom, hogy jó, de kössünk kompromisszumot. Ha valaki azt mondja, hogy fontos az egyenlőség, de hajlandó vagyok más értéket is elfogadni, akkor van megegyezés, és akkor van kiút.
Amikor a Húsvét-szigeteki példát elemezted, és akkor persze mindig a földre, vagy az egészre is gondolunk, az a fajta jelenség, akár csak elméleti lehetőségként nem merült föl, hogy valamilyen természetes, önszabályozó mechanizmus akaraton kívül egyszer csak működésbe lép. Az emberiség történetében a nagy járványokat, a háborúkat szokták bizonyos gondolkodási rendszerek ilyennek nevezni, hogy hát majd az elrendezi, mert ha már túl sokan vannak, akkor egyszer csak megbetegszik, új betegségek jönnek, tehát hiába van vakcina, hiába van injekció, majd jön valami új, és akkor az viszi el egy részüket. Ezt természetesen nem kívánatosnak gondolom, de valami ilyesmi ennek az egész billenési pontnak a motivumrendszerében nem szerepel, nem tűnt fel?
Annyiban igaz, hogy ugye itt rendszerekről van szó, emberekről, emberiségről, emberi társadalomról, amelyik egy adott környezetben anyagi, újratermelési módon, és egyébként kulturálisan is termeli újra magát, és hogyha beleütközik a határokba, akkor az szükségképpen megjelenhet járványként, égségként, háborúként, és így tovább. De éppen az volna a fontos, és a jó példák azt mutatják, hogy az ember kulturálisan is képes illeszkedni a környezetéhez. És én azt gondolom, hogy itt a kulturális evolúció teremti meg majd az alapot, tehát az emberek lassan rájönnek, megértik azt, hogy a fogyasztás minden határon túlvaló növelése közveszélyes is, és önveszélyes
is. De bocsánat, szerintem mikor érkezik el ez a pont? Hogy addig, amíg nem érzik valamilyen szinten a bőrükön, nem? Esetleg csak megsimítja, esetleg 3 centi mélyen beleszúr a bőre alá.
Én azt gondolom, hogy az, amit az elmúlt 30 évben átéltünk, és az elkövetkező 30-40 évben átélünk, az az lesz. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy egy társadalmi, sőt, ha úgy tetszik, emberiség szinti tanulási folyamat. Egyre több jel mutat arra. Egyre több jelenségkörben tapasztaljuk ezt. Látjuk azt, hogy amikor szűkössé válik valamilyen erőforrás, hogyan nő meg az ára.
Tehát az életek a világ szegmentumaiban, kisebb vagy nagyobb részeiben lesz ez egyre plauzibilisebb.
Ez így van, de a világ ma, és tulajdonképpen ez is egy új helyzet a korábbiakhoz képest, olyan lett, mint egy dob, bárhol ütöm meg, mindenütt megremeg. Ez jelenti a globalizálódást. Távoli jelenségek, távoli hatások közvetlenül érintenek minket, és ezért van az, hogy még 1970-ben, 1950-ben azt lehetett mondani, ha Afrikában meghal ennyi meg annyi ember, az minket nem érint, de ma már érint. Érint azért, mert piacunk nincs, már tudnék, az a piacot összeomlik, mert megjelenik az ellenőrizhetetlen migráció, bevándorlás, mert betegség jön, mert háború tör ki, mert politikai instabilitás van, mert környezetszennyezés van, tehát a távoli hatások rögtön megjelennek. És ezért én azt jelzem előre a Földön is, hogy egyre több ilyen apró jelenség lesz, ami az emberekkel mindennapi életükben fogja majd mutatni, hogy valamit másként kell csinálnod. Látjuk azt, hogy keveset mozgunk, kövérek vagyunk, és mindenki egyénileg fog ehhez illeszkedni. Egy dologban más egy picit a véleményem, mint talán volt 30-40 évvel ezelőtt, és ezt az elemet szeretném itt felerősíteni, hogy miközben persze itt a kormányoknak, tudósoknak, pártoknak, másoknak van szerepe. Itt nagyon nagy szerepe lesz az egyéni választásnak, és én azt gondolom, hogy egyre inkább eljutunk oda, hogy egy ember maga fogja azt mondani magának, hát meg vagyok én őrülve, hogy a szabadidőmet feláldozom azért, hogy még egy kocsim legyen. Meg vagyok én őrülve, hogy annyit zabálok, miközben látom, hogy a szüleim is, én magam is csak beteg leszek tőle, és ez arra fogja rávenni, hogy változtasson az életmódján.
Egy idézet a beszélgetés vége felett, azt írtad, hogy a billenési pont az, amelyen túllépve a rendszer minősége hirtelen, alapvetően és többnyire kedvezőtlenül megváltozik. Visszafordíthatatlan és végzetszerű átalakulások mennek végbe. Ez a beszúrás, hogy hirtelen alapvetően megváltozik, és többnyire kedvezőtlenül. Engem ez izgat, és eddig nem tudtam magyarázatot találni, hogy miért kedvezőtlenül változik minden.
Nem szükségképpen változik kedvezőtlenül.
Jó, te is úgy írtad, hogy többnyire.
Azért mondom, itt inkább lehet, hogy azt kérdezted volna, hogy tudsz olyan példát mondani, ahol kedvező. Mondok egy másik példát. Ugye a billenési pontok nagyon sok jelenségkörre érvényesek. Amikor egy járvány kitör, amikor a bűnözés elönt egy társadalmat. De a példák között én is másoktól veszem át, hozták föl példának azt, hogy New Yorkban a bűnözés billenési pontszerűen lecsökkent. Tehát van, amikor egy közösségben billenési pontszerűen terjed el a bizalom, csökken le a bűnözés, csak ugye ennek is meg kell teremteni a feltételeit. Amikor billenési pontszerűen gyorsol föl, teszem azt a fejlődés. A baj az, hogy az esetek többségében ugye kedvező példa viszonylag kevesebb van. Inkább jellemző a billenési pontra az, hogy kitör a járvány, mint az, hogy hirtelen a bűnözés lecsökken.
A beszélgetésben már említetted, és most mégis én is aláhúznám, hogy az a végkövetkeztetés, és hangsúlyosan az a végkövetkeztetésed, hogy itt a tudománynak a jelenleginél sokkal nagyobb szerepe kell, hogy legyen, tehát a feltárni mindazokat a folyamatokat, hiszen valahogy így fogalmaztál, hogy csak akkor juthatunk valamennyire előbbre, ha egyáltalán látjuk, hogy melyik pohár mennyire van tele, hogy egy másik összefüggést mondja.
Tehát a tudománynak mindenképpen nagy szerepe van, van azonban itt még egy dolog, amit nagyon nehezen tudok megfogni, nehezen lehet körülírni, hogy a tudomány eredményei hogyan mennek át, nem is a gyakorlatban, hanem az emberek fejébe. Személy szerint a legnagyobb gondot nekem az jelenti, hogy nagyon sokan viselkednek irracionálisan, nagyon sokan nem veszik a fáradtságot, hogy a tényeket megismerjék, hogy amikor saját magukról, saját környezetükről, saját társadalmukról állítanak valamit, hogy megnézzék azt, hogy hogy nézett ez ki időben, hogy néz ez ki más társadalomban. Tehát valamiképpen az én személyes szerepemet, a tudósok szerepét, a médiások szerepét abban látom, hogy mindenütt az emberekhez eljuttatni a valóságot, a tényeket, lehetőleg kendőzetlenül, lehetőleg világosan, tehát hogy az emberek képesek legyenek felismerni a különbségeket, és aztán döntsék el maguk, hogy mit akarnak csinálni.
Valószínűleg tartod, hogy ez eredményes lehet.
Zavarban vagyok, ugyanis erre nem tudok válaszolni. Én azt tudom, hogy ez az egyetlen út.
A billenési pontról és sok minden másról beszélgettünk Marosán Györggyel. Köszönöm, hogy figyeltek. Egy hét múlva találkozunk a Viszonthallásra.